Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 14. verstől a 23-ig a következőképpen. Egyszer azután Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki azokat. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ha én ezt így teszem, akkor a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bőjt harmadik vasárnapján, a szemek, a látás, a tisztán látás bőjti vasárnapján egy nagyon különös történet áll előttünk az evangélium tudósításában. Egy olyan történet, ami igazában a vakságról, a rövidlátásról, a befolyásoltságról és a befolyásolhatóságról szól. Hiszen történik egy jel, egy mennyei jel, egy csoda. Megnyilvánul Jézus mindenek felett való hatalma, és egy tisztátalan lélek távozik egy olyan valakiből, akinek az életét ez lehetetlenné tette, aki annak a kornak egyébként is egy megbélyegzett embere lehetett, nagyon furcsán, idegenként, szinte ellenségként tekintett a kor embere az ilyen megszállottra. És hogy mennyire benne volt ez a probléma a kor embereinek a tudatában, a gondolataiban, egyáltalán ennek a kornak a világában, bizonyítja az, hogy Jézus, amikor polémiába keveredik az őt figyelőkkel, a vele beszélgetőkkel, azt mondja, ha viszont a ti fiaitok ugyanígy űzik ki ezeket a tisztátalan lelkeket, akkor ők maguk lesznek a bíráitok. Ebben a Jézusi félmondatban ott van az, hogy igen, voltak azok, akik próbálkoztak azzal, hogy tisztátalan lelkeket, ördögöket üzzenek ki, hogy megszabadítsák ezeket a szerencsétlenül jártakat ezektől a betegségektől, amelyeknek igazán nem ismerjük a hátterét, nem tudjuk pontosan, mire gondolhattak ezzel a kifejezéssel, de mindenképpen valami nagy terhet és nehézséget hordoztak. Próbálkoztak megszabadítani ezeket az embereket a megszállottságuktól, és lehet, hogy voltak sikerek is, hiszen Jézus is erre utal. És amikor elérkezünk ehhez a pontjához, Jézus életének ehhez a pillanatához, akkor ő is bebizonyítja, ő is megmutatja, igen, neki erre hatalma van. És nem véletlenül foglalnak el külön helyet, külön kategóriát az evangélium tudósításában azok a gyógyítási történetek, amikor Jézus ezeket a fajta megszállottságokat gyógyítja. Hiszen ez egy teljesen más kategória, mint az egyszerű fizikai betegség, bár tudjuk, hogy mindegyik fizikai betegségnek valami lelki, pszichés oka van. De itt valahogy még inkább megnyilvánul ez a fajta terheltség, ez a fajta megszállottság. Az embernek az a kiszolgáltatottsága, hogy nem tud semmit tenni, megtámadja őt, azaz Isten ellenes gonosz erő is egyszerűen leteperi, nem tud mit tenni ellene. És ebben a kiszolgáltatottságban, ebben a gyógyíthatatlanságban, test és lélek teljes összeomlásában, igen, kell, hogy legyen valaki, aki segítkezet nyújt, akinek van hatalma, aki erőse. Jézus is utal szavaiban erre a viszonyra, hiszen ezt mondja hogyha az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona, de ha nála erősettől ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Igazából jön az erősebb. Van, aki erősebb, az embernek minden magának tulajdonított erejénél. És ezután hangzik el ez a nagyon-nagyon fontos mondat, aki nincs velem, ellenem van. Aki nincs velem, aki nem bennem bízik, aki nem bennem látja a megoldást, az igazában vagy ki van szolgáltatva ennek az erőnek, ennek az ellenségnek, vagy maga is annak a szolgálatában áll. És mindez az igazság, mindez a mondat ennek a különleges történetnek a kapcsán, az abban kialakult beszélgetésben, vitában hangzik el és alakul ki. Meg kell néznünk egy kicsit azt is, hogy hogyan tekintenek Jézusra nagyon sokan. Hogy hogyan látják az ő küldetését, az ő személyét, és úgy gondolják, hogy az ő küldetése és az ő személye inkább rombolja azt, amit addig ők fontosnak és fölépítettnek véltek. Farizeusok és írástudók, a tradícióba beleragadt emberek úgy gondolják, hogy itt valami teljesen rendkívüli dolog történik a szónak rossz értelmében. Az ő rendjüket szegi meg Jézus. És elérkezik egy olyan pillanat, amikor igazából semmiben nem tudnak belekötni. Jézus nem egy samáriaival foglalkozik például, nem egy pogánnyal, Jézus nem szombatnapon cselekszik, egy teljesen tiszta helyzet van. Hiszen azért Jézus is sokszor ezzel provokálta ki azt a fajta polémiát, amiben aztán az igazságot elmondhatta, de itt semmi ilyesmiről nincsen szó. Egész egyszerűen van egy megszállott, akit meggyógyít. És itt látható az a fajta megkötözöttség, az a fajta igazi megkötözöttség és igazi vakság, ami következik, a sokaság álmélkodása ellenére néhányan elkezdik mondani, hogy ezt csak úgy teheti meg, hogyha Jézus is azon az oldalon áll. Elővesznek a kor mitológiájából, pogány gondolkodásából egy figurát, egy Belzebub nevű istenségnek vagy lelki, pszichés erőnek tartott valóságot, amire ők is úgy néznek, hogy ez tényleg létező valóság, és azt mondják, hogy ő is az ő segítségével csinálja. A teljes képtelenség, a teljes vakság, a teljes logikátlanság. És Jézus tulajdonképpen föl is hívja erre a figyelmüket, amikor meghallja ezt a vádat, hiszen azt mondja, hogy hogyan lehetne ez? Hogyan lehetséges egy ilyen? Hogyha a sátán önmagával hasonlít meg, akkor miképp maradhat meg az ő országa? Hogyan gondolhatjátok ezt? Hogy mondhattok ekkora sületlenséget? Csak ezt kicsit szebben fogalmazza meg Jézus. Hogy gondolhatjátok igaznak ezt az állítást, amit mondotok? És igazában azt lehet megragadni, és azt lehet tetten érni ebben a magatartásban, amit itt látunk ebben a történetben, a Jézust vádlók oldaláról, ami abszolút mértékben jellemző a világra. Ami abszolút mértékben, sajnos a keresztény egyház 2000 éves történetét látva el kell mondanunk, jellemző akár az egyházra, a kereszténységre is. Hogy van valami, ami az evangélium mellett fontossá válik. Van, ami lényeges lesz. Van, amire az ember úgy gondolja, hogy ezt még oda kell tenni, ez neki még valami plusz, valami többlet. Vagy akkor lesz igazán jó, hogyha ez így van. Ismét elkezdi gyártani a saját maga elméleteit és gondolatait. Kialakítja a metódust, hogy mi az, amivel kézzelfoghatóvá teheti, hogy ő igazán jó keresztény, vagy mit tudom én, milyen a hite. És ez elkezd fontosabbá válni, mint maga az evangélium. Elkezd fontosabbá válni, mint a bűnbocsánat, a kegyelem és Jézus Krisztus. Elkezd fontosabbá válni az abszolút igazságnál az önigazság. És elérkezik ez a helyzet, hogy történik egy nyilvánvaló csoda, történik egy vitathatatlan pozitív irányú változás, vitathatatlan az Isten erejével, vitathatatlan az Isten szeretetéből és kegyelméből, és mit mond az ember, aki úgy érzi, hogy valahol sérül az érdeke, valahol szembe kéne nézni önmagával, hogy talán nem mindent csinál rendesen, nem minden stimmel úgy, ahogyan azt ő gondolja, és inkább neki támad az igazságnak, a valóságnak, és elkezdi hajlítgatni és ferdíbletni azt. Tulajdonképpen minden propaganda így működik. Tulajdonképpen minden megtévesztés így működik. Elkezdjük hangosan kiabálni azt, hogy ez nem is úgy van. Még ha százszor is úgy van. Hogyha fehér, akkor elkezdjük ordítani róla, hogy ez fekete, mert csak azoknak van igazuk, akik feketének mondják a fehéret. És jöhetnek a tények, jöhetnek az igazságok, jöhet a tapasztalat, jöhet bármi. Az onnantól nem érdekes. Mert valakiknek az az érdekük, hogy azt mondják egyre többen és többen, hogy az úgy, az nem úgy van. És tulajdonképpen ez a fajta önmagára erőltetett és önmagában önként vállalt vakság az, ami hihetetlen tévutakra viszi a társadalmakat, az embereket, az egyházat, a kereszténységet is. Amikor fontosabbá válik valamiféle önigazság, önigazolás, mint maga az igazság. És tulajdonképpen ezt láthatjuk itt ebben a történetben. Amikor elfogy az érv, amikor meg kéne állnia igazában azoknak az embereknek is, akik ezt mondják Jézusnak vádként, hogy igen, itt nincs tovább, valóban meggyőztél bennünket, neked van igazad. Tényleg te hoztad el az Isten országát. Ki kell mondjuk rólad, nem tudunk szembe menni ezzel. És ezen a ponton az ember képes megtenni azt, hogy nem mondja ezt ki. Hanem akkor elkezd valami teljes ellenkező dolgot, valami teljes sületlenséget, valami teljesen összefüggéstelen dolgot mondani, és megpróbálja megvédeni a saját védhetetlen álláspontját. És ez nem valamiféle ártatlan, naív debilitás. Mert ez Jézust egészen nagypéntekig kergeti. Ez az álláspont nagypénteken testet ölt a farizeusok és írástudók koncepciós perében, és testet ölt a tömeg feszítsd meg kiabálásában. Ez nem játék. Az igazság negligálása, az evangélium eltaposása, a szándékosan vállalt vakság nem játék. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Az rossz úton jár, mondja Jézus. És igazából, amikor bőjt harmadik vasárnapján, amikor azzal kezdjük az Isten tiszteletet, hogy együtt imádkozzuk, hogy szemeim az Úrra néznek szüntelen. Micsoda kontraszt, amit itt hallunk. Hogy azért van szükségünk ezt újból és újból imádkozni, és azért van szükségünk ezt újból és újból megerősíteni, mert ezeknek az embereknek a szeme is az Úrra nézett. És hálaadás helyett elkezdik mondani, hogy Belzebubnak az ördögök fejedelmének segítségével teszi ezt. Ez valami obskúrus, valami egészen különleges, transzcendens dolog, ami abszolút negatív. Mikor látható a pozitívum, a gyógyulás, a jó, a szép, az egyenes. Az ember elkezdi hajlítani a valóságot. Ez nem is úgy van. Mert az elhajlított valóság mögött talán nem látszik meg, hogy bizony én is rászorulok ugyanerre a gyógyulásra. Ha nem is a tisztátalan lélek kiűzésére, talán a bűneim bocsánatára, mert vannak bőven, talán arra, hogy változtassak a gondolataimon, mert bizony nagyon rosszak azok, és inkább elhajlítom a valóságot és az igazságot, még az Isten igazságát is, csak hogy nehogy kilátszon mögüle az én rútságom, az én butaságom, az én bűnöm. Az én kegyelemre szorultságom. Inkább legyen minden más. Inkább mondjanak mindjárt inkább mást. Csak ne derüljön ki, hogy én ki vagyok valójában. De akiről nem derül ki, hogy ki valójában, és aki megpróbálja az Isten előtt is ezt eltitkolni, annak esélye sincs arra, hogy bármi változzon az életében. Annak esélye sincs arra, hogy valami megváltozzon, és valami jobbá legyen az életében. Annak esélye sincs arra, hogy bármikor igazán az Isten gyermeke legyen. Az Isten gyermekség ott kezdődik, ahol azért a sokaság nagy része reagált és válaszolt Jézus cselekedetére, csodálkozott, álmélkodott, dicsőítette az Istent, és azt mondta, hogy ha egy beteg meggyógyulhatott, ha egy megszállott megtisztulhatott, akkor az ő erejével ez nálam is sikerülni fog. De ez csak akkor történhet így, hogyha nem bújok mindenféle magam gyártott a fedezékek mögé, és próbálom letagadni a letagadhatatlant, hanem ha kilépek az árnyékból, kilépök a bújócskából, és odaállok Jézus elé, hogy engem is tisztíts meg. Engem is, mert látom, hogy te az evangélium igazságával, a kegyelem igéjével, a Szentlélek lángjával és világosságával valóban új emberré tehetsz. Ez így működik csak egyedül. De hogyha megpróbálja az ember ezt elhallgattatni, megpróbálja háttérbe szorítani, megpróbálja a saját maga dolgait előtérbe tolni, hogy ez így lesz jó és ez így működik, akkor semmi nem fog működni. Akkor még a Jézus követés útja is nagypéntekbe fog torkolni. Akkor egy idő után Jézus is terhes lesz, és akadály lesz. Mert olyan dolgokat mond, hogy kegyelemre szorulunk. Meg olyan dolgokat mond, hogy gyengék vagyunk, és erőre van szükségünk, és ezt mi nem akarjuk hallgatni. Ez volt az út, ami végül is nagypénteken a diadalát ülte. És nagyon egyszerű kérdésem van. Ki har nagypénteket a Krisztus közösségében? Nem az egyházi év szerinti nagypéntek ünneplését, hanem magát a tényt. Ki akarja keresztre feszíteni Jézust itt közülünk? Mert hogyha így látjuk őt, ami önként vállalt vakságunkkal, akkor az utunk csak a keresztre feszítéshez vezethet. De hogyha merünk előlépni a rejtekünkből, ha merjük meglátni önmagunkat, és merjük kérni a fölemelkedéshez, a holnaphoz Jézusnak az erejét, akkor jön a gyógyulás, akkor jön az igazi megtérés, az igazi változás, az igazi új élet, akkor nem propaganda és nem hajlított valóság, hanem az út, az igazság és az élet és az Isten igazsága fog érvényesülni közöttünk. De ehhez látnunk kell. Látnunk kell tisztán és világosan, egyenesen, úgy, ahogyan Jézus megmutatja magát szavaiban és evangéliumában előttünk, vállalni kell ennek a látásnak néha talán kellemetlen pillanatait, amikor érezzük azt, hogy mi az, amiben változnunk kell, de utána átélhetjük a gyógyultnak, a megszállottságból megtisztultnak az örömét, hogy ismét minden a helyén van. Ismét teljes az élet, ismét érezhetem az Isten gyermekségnek az örömét és a szabadságát, és valóban elnyertem azt, amire teremtett engem az Isten. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapja az Istent látó szemeknek, az Istent látó látásnak a vasárnapja. És ennek a vasárnapnak az evangéliumában ott látjuk azokat, akik miután meglátják az Istent, saját gondolataik és érdekeik mentén szépen fölveszik a kendőt a szemük elé, elsötétítik az értelmüket, a hitüket, a gondolataikat, és nem kíváncsi arra, aki ott áll előttük a maga teljességében, a maga isteni dicsőségében, gyógyító hatalmában. Jézus nem kérte számon őket. Ha akarták, föltehették ezt a fekete kendőt. Ő nem háborgatta őket, akkor tegyetek így. Mert a szabadságot nem vette el tőlünk az Isten. Dönthetünk így is, és dönthetünk úgy is. Föltehetjük a virtuális világot hozó szerkentyűt a fejünkre, és mehetünk azután. De hogyha neki megyünk egy falnak, vagy beleesünk egy szakadékba, vagy valami halálos veszélybe sodorjuk magunkat, igazából nem csodálkozhatunk. De hogyha őt látjuk, és az ő lábanyomát követjük tiszta tekintetünkkel, és tiszta látásunkkal, elfogadva az ő hatalmát és szeretetét, akkor az élet útján járunk. Az élet útján, ami nem egy virtuális világ, ami nem magunk fabrikálta elméleteknek és értékrendnek az érvényesülése, hanem ami az Isten akaratának az érvényesülése, és az igazi, emberi, krisztusi élet ebben a világban és az eljövendőben. Merjük meglátni önmagunkat a ránk tekintő Jézus szemében, merjük meglátni őt, mint aki értünk is a gyógyulásmért és a kegyelemért érkezett, és ez a bátor tekintet vezessen az ő lábanyomán egész életünkben az örök élet felé. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy megadtad nekünk meglátni Szent Fiad hatalmát, szeretetét és erejét. Hadd, hogy mindig ezt akarjuk látni, erre függesszük tekintetünket, és ez legyen, ami vezet bennünket életünk útján. Hogy hozzád jussunk, hogy örök életet, üdvösséget nyerjünk Jézus Krisztusért. Amen.